A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 638. énekünket énekeljük, Jézus, te égi szép, tündöklő fényű név. Imádkozzunk. Mindenható Urunk, áldott légy, mert ajkunkra vehetjük ezt a nevet. Köszönjük, hogy ismerhetjük ezt a szent nevet. Jézus, szabadító, aki megment, megtart, aki azért jött, hogy életünk legyen. Köszönjük, Urunk, hogy köréd gyűlhetünk, sőt, hogy azok lehetünk itt, akiket erről a névről neveznek, keresztjénnek. Köszönjük, Urunk, hogy nem mi jöttünk ide a saját erőnkből vagy jóságunkból, hanem te hoztál ide bennünket méltatlanokat. És köszönjük, hogy mondani valód van a számunkra, emelni akarsz, előre vinni akarsz, sőt, azt akarod, hogy hozzád közeledjen az életünk. Látod mindazt, amiből jövünk és amiben forgunk, aggodalmakat, nehézségeket, fáradtságot, vagy bármit, ami betölt minket. Köszönjük, hogy megígérted, hogy az előtted kinyitott, hittel kinyitott szívet te magad tudod betölteni. Ezt kérjük most tőled. Kérünk, hogy az emberi szón keresztül a te beszédedet hallhassuk meg ma este is. Légy jelen, kérünk, a te szent lelkeddel. Amen. Isten igéjét a rómaiakhoz írt levél 8. fejezetéből olvasom. A 26. verstől kezdődően a 35. versig. Így szól Isten igéje. Ugyanígy segít a lélek a mi erőtlenségünkön, mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint jár közben a megszenteltekért. Azt pedig tudjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Ki vádolná Isten választottait? Isten, aki megigazít. Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van, és esedezik is értünk? Ki választana el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Idáig olvasom ezt a gazdag igeszakaszt, és ebből is igazából csak egyetlen mondatot fogok kiemelni az igehirdetésben, a 32. verset, aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Nemrégiben egy ifjúsági körben azt kérték, hogy a vágyainkról beszélgessünk, illetve arról, erről a témáról tartsak bevezetőt. Az utóbbi idő egyik legnehezebb kérése volt, legalábbis nekem annak tűnt. Hogyan beszélgethetnénk erről a nehéz témáról, egy órába vagy másfél órába szorítva, és vajon merhetjük-e venni a bátorságot, hogy mindazt összegyűjtsük, megbeszéljük, vagy valamelyikünk, például én bevezetőben elmondjam a többieknek, hogy mit tanít erről Isten igéje. Hányadán állunk a vágyainkkal? Tudjuk-e a jó választ az igéből? És ha esetleg tudjuk, vagy valamennyire ismerjük, az életünkben megjelenik-e az igeszerű viselkedés, meggyőződés, sőt életforma ezzel kapcsolatban? Ezek között a gondolatok között őrlődve, először is egy ismerős család jutott eszembe. Egy kisgyerek, aki a szüleivel együtt megjelent egyszer nálunk vendégségben, és úgy örültünk egymásnak a szülőkkel, nagyon rég nem találkoztunk, és mindannyian vártuk, hogy végre beszélgetünk egy jót, de a kisfiú ezt elég ügyesen megakadályozta. Mert fölkéreckedett az anyjához, aztán az apjához, hiszen ő fáradt és ölben akar lenni, aztán azonnal lekívánkozott, hogy őt ott ne korlátozzák, aztán elkezdett játszani, de nem azzal, ami ott volt, hanem azzal, ami éppen a testvérénél van, azzal akart mindenáron, aztán az se volt jó, akkor jött egy kis hiszti, azután rohangálnia kellett, de azután megütötte magát, és ez borzasztó tragédia volt, aztán éhes volt, de nem arra, amit kapott, és sorolhatnám tovább. Az jutott eszembe hamarosan, hogy mennyire hasonlítok én erre a kisfiúra. Ismerjenek el és szeressenek, és legyek fontos embereknek, de hagyjanak már békén, és legyen egy kis nyugtom. Legyen fontos a feladatom, bízzanak rám jó és fontos dolgokat, de mi ez a rengeteg teher rajtam? És legyenek olyanok, akik elismernek, akik akár kérdezni ismernek, de miért nyaggatnak mindig? És lehetne ezt is tovább sorolni. A vágyaink elég nehéz terület, azt hiszem mindenkinek, aki őszintén szembenéz ezzel. Tulajdonképpen mire van szükségünk? Mi hiányzik az életünkből? Mi hiányzik ahhoz, hogy végre egyenesbe jöjjünk, hogy végre kicsit boldogabbak legyünk, hogy jobban a helyünkön érezzük magunkat, mi hiányzik egyáltalán a közül, a rengeteg dolog közül, amikre pillanatonként, mint az előbb felidézett kisfiú, úgy érezzük, hogy most az nagyon szükséges és nagyon kell. Mit tanít a Szentírás a vágyainkról? Most sem fogom kimeríteni ezt a témát, csak összefoglalóan nagyon röviden utalok arra, a Biblia szinte minden pontján beszél arról, hogy nagy baj van az ember vágyaival. Nagy baj van attól kezdve, amióta az édenkertben a kígyó egy mesterséges vágyat támasztott először Évában, aztán mindkét ott lévő emberben, és így fogalmazza meg ezt a Szentírás harmadik fejezetében, hogy Éva látta, hogy kívánatos az a fa, meg jó volna enni róla, vonzza a szemet is, okossá tesz, egy szóval kívánatos, és szakított arról a fáról, és ezzel a mozdulattal egyben engedetlenné vált az Úrral szemben, és ezután ennek következtében ők elszakadtak abból az élő kapcsolatból, ami magát az életet jelentette számukra Istentől. Egy vágy, amely elkezd vonzani, átveszi az uralmat, magával sodor, és megvakítja az embert. Ezt látjuk abban az első történetben, és számtalan történetben egészen magunkig és a mai napunkig, sok-sok téren. Az ember vágyaival, igényeivel, azzal, ahogy ezt a kettőt rendre összekeveri, nagy baj van a Szentírás szerint. És mit lehet mindezzel kezdeni? Vörös Sándor írja egy költői esszéjében, hogyha vágyaidat kényezteted, párzanak és fiadzanak, hogyha vágyaidat megölöd, akkor kísértetként visszajárnak, és beláthatjuk ezekből a szépen megfogalmazott mondatokból, hogy egyik se jó út, valóban egyik sem működik. Ha kényezteted, vagyis kiszolgálod, és engedsz nekik, akkor elszalad veled a ló, tényleg párzanak és fiadzanak, és aztán megnézheti magát az ember, mennyi mindent megszerzett, és sokkal-sokkal több olyan lett, amire vágyik, és még megszerezhetné, és üres az élete, és egészen kiüresedett. Ha pedig elfojtod, ahogy szaknyelven mondják, annak lehetne sorolni reggelig a következményeit. Sokan sokat hallottunk a pszichológiából erről. Azt mondja Vörös Sándor, hogy van egy harmadik út, szelídítsd meg a vágyaidat, fogd igába, és majd meglátod, hogy milyen kezesek lesznek, és ezt tanácsolja a költő. Tisztelem és jó költőnek tartom, sok versét szeretem, ezzel a mondattal nem tudok egyetérteni. Hogyan lehetne a vágyainkat megszelídíteni, igába fogni, vagy sárkányokkal szántani, ahogy későbbiekben fogalmaz ugyanebben az írásban. Vajon működik? Mondjuk disztingváljunk a vágyainkat, valóban kultúrált formában éljük ki, keretek közé szorítva, úgy, ahogy tanultuk, úgy, ahogy a jó modor és a törvény diktálja, engedjünk nekik, de csak bizonyos határokig, ez lesz valóban az élet útja. Az a baj, hogy ezek az úgymond igába fogott vágyak előbb-utóbb kitörnek, szétszaggatják a kereteket, lehet, hogy csak titokban, amikor más nem látja, amikor úgy gondolja az ember, hogy éppen nem korlátozza emberi tekintély, vagy emberi törvény nem mondhat rá semmit, akkor azért mégiscsak mozgolódnak ezek az úgymond megszelídített vágyak. Az embert egy darabig vihetik jó irányba, egy idő után ugyanazt teszik, ami a természetük, elhatalmasodni akarnak. János első levelében kemény szavakkal figyelmeztet mindenkit. E világ barátsága, e világ kívánsága, a szemek kívánsága és a test kívánsága, az élet kérkedése, az a halálhoz vezet, hogyha kiteljesedhet. És ezt mondja számtalan egyéb helyen is a Szentírás. Vagy Jakab, ő is kifejezetten a keresztény gyülekezetnek, vigyázzatok, marjátok és faljátok egymást, öltök és irigykedtek, és ott több mindent is leír ennek a gyökeréről, például, hogy nem kéritek, nem Istentől kéritek, amire valóban szükségetek van, sőt, tovább is megy Jakab, a szívünk közepébe világít, azt mondja, hogy olyan is van, hogy imádkoztok, Istentől kéritek, amit fontosnak gondoltok, de igazából a ti élvezeteitekre akarjátok eltékozolni. Amiről az ember azt gondolja, hogy fontos, Isten azt mondja rá, e szerint a Jakabi ige szerint sok-sok alapvető vágyunkra és indítatásunkra, hogy hiába valóság, tékozlás, hogyha mi lettünk a szolgái már megint. Tehát nem nagyon működik, amiről a költő úgy beszél, hogy próbáljuk megszelídíteni. Továbbra is alapvető baj van az emberi vágyainkkal. De nem is csak erről akarok tovább beszélni, hanem kanyarodjunk vissza a felolvasott igéhez, azzal a mondattal, hogy Isten a vágyainkat túlszárnyaló ígéretet adott. Nem az a megoldás, hogy elfojtom, vagy pedig kényeztetem, vagy pedig próbálok lavírozni a kettő között, és igyekszem valahogy megszelídíteni, esetleg keresztjén színezettel még imádkozom is érte, de valójában az én élvezeteimre akarnám tékozolni, nem ez a megoldás, hanem az, amit itt olvastunk, Isten jobbat tud, jobbat ad helyette, azt mondja hatalmas erővel ez az ige, aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Jóval magasabb szinten van ez az ígéret, mint bármelyik kínzó, gyötrő vágyunk, amely valaha fölmerült bennünk. Azért, mert dolgokra vágyunk, mert a magunk nézőpontjából kiindulva esetleg megsokszorozzuk azt a legjobbat, amit eddig kaptunk, és arra vágyunk. És ez még semmi ahhoz a kimondhatatlanul sokadik hatványhoz képest, amiről itt az ige beszél. Egy régi film jelenetet szeretnék fölidézni a testvéreknek, elfelejtettem már, hogy melyik filmből, nagyon régen láttam, csak homályosan emlékszem. A főhősről, aki hétköznapi emberként éli az életét, kiderül, hogy valójában ő az ország egyik leggazdagabb arisztokratájának az egyetlen élő örököse, és egyik napról a másikra váratlanul örököl egy kastélyt a hozzátartozó hatalmas birtokkal és mindennel együtt. Még nem egészen hiszi ezt a helyzetet, vezetik abban a kastélyban teremről teremre, és próbálják neki elmagyarázni, hogy itt minden a tiéd, amikor pedig senki nem néz oda, se az őt meghívók, se a szolgák, se senki nem látja, oda settenkedik az egyik asztalhoz, és nagy ügyesen elcsen egy finom, drága süteményt, és az gyorsan magába tömi. Zseniálisan adja elő a színész ezt a jelenetet, amikor nyílik az ajtó, és valaki belép, akkor próbálja elrejteni a szájában, és majdnem megfullad. Jó visszaemlékezni erre a komikus színészre, de vajon nem így ábrázol-e minket a Szentírás ebben a felolvasott mondatban? Az Isten az ő tulajdon fiát, az egyetlen fiát, Jézus Krisztust adta oda, ami büntetésünk alá, ami összes bűnünk súlya alá, odaadta a mi életünkért, nem lépett vissza, nem gondolkozott, nem mondta azt, hogy csak annak, aki megérdemli, nem kötött ehhez feltételeket, odaadta értünk, és mi pedig apróságokat akarnánk elcsenni, megszerezni, elórozni, elkérni. Egész birtokunk van, felmérhetetlen gazdagságunk van, csak egy kis részét látjuk, és vágyakozunk erre vagy arra, az előmenetelre, pénzre, körülményekre, bármire. Úgy élünk, mint sütemény tolvajok, vagy sütemény koldulók, és közben hatalmas birtokaink vannak Jézus Krisztusban. Erről is beszél ez a felolvasott ige. És testvérek, nem véletlenül mondtam azt az előbb, hogy úgy élünk. Mert az Isten megváltása, az ő bennünk elkezdett munkája éppen erre irányul. Hogyan akarsz élni? Hogyan élsz? Milyen életjeleket mutatsz? Merre halad az életed? Mi ragyog fel és valósul meg, testesül meg az életedben? Hogyan élsz? És nem mindegy, hogy koldusnak érzem-e magam, vagy éppen nem néz oda senki, van lehetőségem elcsenni ezt a süteményt, vagy pedig úgy élek, mint aki Jézus Krisztusban, ő vele együtt mérhetetlen gazdagságot kapott. Azért nem mindegy, mert az sem mindegy, hogy hogyan kelünk fel reggelenként, hogy hogyan állunk hozzá a feladatainkhoz, hogy hogyan nézünk azokra, akik esetleg valamit a mi életünkből veszélyeztetnek, vagy keresztül húzhatnának, vagy esetleg egyszerűen csak zavarnak, hogyan nézünk azokra, akik ellenségesek, a világ azt mondja, hogy vetélytársak, hogyan nézünk arra, akitől nagyon meg kellene már kapnom azt az elismerést, azt a szeretetet, figyelmet, hogyan, úgy, mint koldus, mint két kezemmel magamért küzdő, egy szál egy magam, vagy úgy, mint aki mérhetetlen gazdagságot örökölt. Vele együtt, erre a szóra is szeretném fölhívni a figyelmet a mondatban, nem először fordul elő itt a Róma 8-ban. Vele együtt. Azt olvassuk a 17. versben, örökös társai vagyunk Krisztusnak, örökösei Istennek, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk. Vagyis még mindig sok embernek, aki ezt az igét hallotta vagy olvasta, elkezdi tanulmányozni, még mindig azt tűnik fel a mondatban, hogy mindent. Azon az ifin meg is beszéltük, meg is kérdezte valaki, tényleg akkor részletezzük már, mi ez a minden. És ami ösztönös emberi gondolkodásunk hajt erre minket, akkor kívánhatok magamnak ideális, gyönyörű, kedves, okos élettársat, nagyszerű házat, nagyszerű munkát, pénzt, élvezeti cikkeket, anyagiakat, biztonságot, egészséget. Mi ez a minden? Tényleg, mi ez a minden? Akkor értjük jobban, hogy mi ez a minden, hogyha értjük azt, hogy vele együtt, Krisztussal együtt. Mert azért sántít az előbbi hasonlat, amire utaltam. Az szerepelt benne, bizonyos szempontból talán segített, de mindjárt túl is lépünk rajta. Az szerepelt benne, hogy egy egészen kicsi, nevetséges dolog van annak a főszereplőnek a vágyában pillanatnyilag, de mennyivel nagyobb dolgokat és birtokokat és megszámlálhatatlan gazdagságot kap. Igen, de azért sántít ez a hasonlat, mert dolgokat kap, nagyobb léptékben is. Itt viszont az ige nem erről beszél. Arról beszél, hogy porszemnyi ember, mikroorganizmus egy porszemen a végtelen óceánban, körülbelül úgy érezheti magát a modern ember, és ebből is egy pár hamar elillanó évtized a mi életünk, és ennek a pici porszemnyi állapotában a Teremtő Isten kiválaszt, szól, elhív, foglalkozik velem, érdekli őt az én porszemnyi életem, fontos a számára, örökké való terve van vele. Nem hagyja, hogy elvesszenek a napjaim, és elvesszenek egyenként a dolgaim, gondolataim, akaratom, törekvéseim, életem. Nem hagyja, hogy én magam elveszek, azt sem hagyja, hogy csak 7 vagy 8 vagy ki tudja hány, 4-5, akárhány évtizedig éljek, hanem azt akarja, hogy örökre legyek, sőt, örökre vele legyek. És ez a végtelen Isten abba a mocsokba jött el, amiben én élek. Ismeri az én tisztátalan, sötét, mocskos gondolataimat, vágyaimat, törekvéseimet, és nem fordult el tőlem ezek miatt, hanem magára vette ennek az egész szennyét. Ismeri az én hiába valóságomat, és nem legyintett rá, hanem azt mondta, hogy tást ki a szád és megtöltöm. Nyújtsd ide a hitedet, az üres szívedet, és betöltöm az én javaimmal. Ez a mindenható Isten oda ment Galilea porába, Jézus Krisztusban testté lett, kinyújtotta a kezét a tisztátalanok felé, és meg lehetett őt érinteni. Meg lehetett szólítani, és lehetett tőle kérdezni. Most is ugyanígy meg lehet őt szólítani. Sőt, ő maga is szólongat, keres, jön utánam, jött utánunk, nem nyugodott és nem nyugszik, amíg egészen az övéi nem leszünk. Szóval nem dolgokat ígér, nem bizonyos nagy szabású javakat ígér ez az ige sem, hanem ennek az élő Jézus Krisztusnak a közösségét, közelségét, mindent betöltő közelségét. Mit jelent ez a minden? Soroltam az előbb a nagyon nyilvánvaló emberi, azonnal eszünkbe jutó dolgokat. Akkor legyen egy kicsit könnyebb anyagilag, akkor nyerjen meg ezt, vagy azt, vagy amazt, hiszen ide az van írva, hogy minden. Miért nem nyerem meg? Miért vannak továbbra is hiányok az életünkben, még megtérésünk után is? Miért kell továbbra is szembenézni betegséggel, öregedéssel, veszteségekkel, szomorúsággal, sok mindennel? Erről a szószékről hangzott el több évtizeddel ezelőtt Jó Sándor szájából. Ez a minden nem azt jelenti, hogy fiatalság, gondtalanság, gazdagság, hanem minden, ami ahhoz kell, hogy idősödve, terhek között, hiányaink között is boldog, értékes, áldott életünk lehessen. Igen, idősödve, terhek között, hiányaink között és veszteségek között is. Ez a minden, az Úr közössége és közelsége. És hogyha jobban megnézzük ezt a néhány verset a 8. fejezetben, azért még találunk támpontokat, hogy mi ez a minden. Így olvastam a megelőző néhány versben, akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez. Akikről ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Mi ez a minden? Egy másik helyen így írja az apostol, hogy mindenben meggazdagodtatok, ami az életre és a kegyességre való. Mindenben, ami ahhoz kell, hogy valóban életnek lehessen nevezni hosszú távon is a mi életünket. Jézus Krisztussal együtt, aki önmagát ajándékozta, ezek a dolgok hozzáférhetők. Például olvastuk itt az elején, akiket eleve kiválasztott. Hogyha a saját kis igényeinkből és vágyainkból indulnánk ki, ahhoz lehetne hasonlítani, mint amikor egy diáknak, minden diáknak úgy gondolom ez nagyon fontos, csökken vagy esetleg nő a népszerűségi indexe az osztályban. Ki számít jó fejnek, kire figyelnek. Ugye egy kicsit népszerűbb leszek, hogyha jobban öltözöm, jobban követem a divatot, a szófordulataim, a cuccaim, minden, ami körülöttem van, elfogadhatóbb lesz a többiek számára. Egy szóval, nő-e vagy csökken-e a népszerűségi indexem. És nem csak gyerekek és diákok, azt hiszem mi felnőttek is sokat szoktunk ezzel törődni, különféle szinterein az életünknek. Igen ám, de van egy mérhetetlenül nagyobb hír, mint hogy nőtte a népszerűséged, mégpedig az, maradva az előző diák hasonlatnál, hogyha valakinek azt mondják, hogy akibe reménytelenül szerelmes vagy, felfigyelt rád, észrevett, sőt, szeret téged. Ugye érezzük a kettő súlyát. Egy kicsit népszerűbb vagyok, vagy pedig ő felfigyelt rám, kiválasztott. Aztán nagy különbség van a között is, hogyha a fodrászunk söpörgetve rólunk a végén a hajat, elégedetten végigmér, és azt mondja, hogy jól sikerült a frizurája. Vagy pedig a szívműtét után, amikor fölébredek, a sebész orvos bejön, és azt mondja, hogy jól sikerült a szívműtéte. A frizura vagy a szívműtét, van egy kis különbség. És itt azt olvastuk, hogy elrendelte, hogy hasonlókká legyenek. Ez is egy beavatkozás, de nem a frizuránkon, hanem a szívben. Hasonlókká legyenek az ő fia képéhez, Jézus Krisztushoz. Arról beszél itt az ige, hogy mi az a minden, amit benne meg lehet nyerni. Ő fölfigyelt rád, és ő szeret, már mint Krisztus. Ő adta a szívét, és cserélte ki a gonosz szívedet, újra, bűntelenre megigazított, és lehetne folytatni, azokat el is hívta, mert értelmes életet ad, mert örökkévalót ad a sajátjába avat be. Akiket elhívott, azokat megigazította. Nem kell nekem keresgélnem és gyötrődnöm, hogy jaj, most Isten haragszik-e rám vagy sem, hogyha Jézus Krisztusban vagyok, hogyha őtőle fogadtam el egyszer mindenkorra a golgotai keresztjéért a bűnbocsánatot, akkor utána nem tehetek semmi olyat, hogy Isten kevésbé vagy jobban szeressen. Jézus Krisztusért szeret, megigazított, igaznak lát, annak tart, mert azzá nyilvánított. És meg is dicsőített Jézus Krisztussal együtt. Az ő gyermeke nem akárki, nem koldus, nem vesztes, nem kéregető az életben, hanem Jézus Krisztus háza népe és az ő asztal közössége. Mi ez a minden? Mindezek, amiket soroltam, hogy kiválasztott, hogy a sötét szívet fehérre cserélte és fehér ruhára, hogy elhívott, hogy megigazított és így tovább, ő hozzá kötnek. És már csak a vége van hátra, legalábbis a mai alkalomra. Hogyha így van, akkor lehet mérhetetlenül gazdag életet élni. Nem úgy, hogy azt képzeljük, hogy kicsit jobbak a körülményeink, vagy azt képzeljük, hogy a mi saját fejünkbe vett vágyainkban, régről hozott emberi törekvéseinkben kérhetünk protekciót, és úgy, ahogyan némely szektában félrecsúszik ez a gondolat, és azt gondolják, hogy képzeld el magadnak azt a piros kocsit, és azért imádkozz, és ha elég kitartóan imádkozol, hát szerető atyád van, biztos megkapod. Nem így, hanem ebben a valódi gazdagságban, amit az ige sorolt, mindenben meggazdagodva, ami az életre való. És a folytatásban még egyszer megerősíti már a jövőre vonatkozóan, ki vádolná az Isten választottait. Nincs vád, nincs ítélet, hiszen Krisztusért már felmentést kapott az ő gyermeke, és ki szakítana el az ő szeretetétől. És nem fogom már részletezni, de néhány bibliai példára hadd utaljak. Például Ábrahám, aki vándorol, bocsánat a szóért, olyan szerencsétlenül sokszor semmi nem az övé abból az országból, ahol van, és kap győzelmeket, de érik vereségek is. Van olyan is, hogy fél és megfutamodik, van olyan is, hogy hazudik és próbálja védeni magát, van olyan, hogy nem érti, mire vár és nem igazán tudja, de az élete mégis abban teljesedik be, hogy nem javakat és dolgokat kapott, nem látta beteljesedni a legtöbbjét az ígéreteknek, amiket kapott. Van egy fia, de egyszer azt is vissza kell adnia, és elmegy ebben a végsőkig, és Isten az utolsó pillanatig kéri is ezt tőle, de az élete beteljesedik mégis, az jellemzi, hogy ő Istené. Mindent elmond az életéről, az, hogy Isten választotja, az ő harcosa, az ő küldetésében jár. És sokat beszél róla később maga az ige. És nem arról, hogy könnyű volt-e az az élet, vagy nehéz. Voltak-e benne szenvedések, és nehéz döntések, és hosszú várakozások? Igen, voltak. És mégis maga Isten később az igében a hívők példaképeként beszél Ábrahámról, és Jézus egyik példázatában azt mondja, hogy Ábrahám kebelén van az, aki ott a példázatbeli üdvösségre jutott ember. Aztán nagyon röviden Dávidról. Nem ecsetelem az ő menekülését és hányattatásait, mindannyian ismerjük. És ezek közepette, nemrég egy igehirdetésben hallottam valakitől, a 34. Zsoltár 10. versét kiemelni, az egyik legszörnyűbb mélyponton, illetve közvetlenül azután írja le ezt a mondatot, hogy az oroszlánok szűkölködnek és éheznek, de akik az Urat keresik, semmi jót nem nélkülöznek. Hát nélkülözte a jót, néha még az ivóvizet is, néha a minimális megértést, igazságot, hosszú időn keresztül. És mégis ez az ő nagy élettapasztalata, és amit az előbb Ábrahámról elmondtam, még inkább Dávidról mondhatjuk, hivatkozik rá maga Isten később, számos alkalommal a prófétáink keresztül, Dávidért, aki igazán járt én előttem, aki egyenes volt, akit szeretek, akihez ragaszkodom. Ez mondható el az ő életéről. Mindent megkapott. És Péter, az utolsó bibliai példa most, ahogyan kifogja azt a számtalan halat, hogy szakadoznak a hálók, és oda kell hívni a másik hajót is, és most hirtelen fellendült a vállalkozás, és lehetne előrébb lépni, És milyen csodálatos ez a mester, aki közel jött, és fényes nappal, rossz helyen, váratlanul ilyen hatalmas fogást kaptunk az ő segítségével, és ez a Péter azzal sem fárad, hogy azt a halatot még kivigye a piacra, vagy valahogy értékesítse, mindent otthagyva követi Jézust. Közel került ahhoz, hogy az ő életének addigi léptékeiben sokkal többet kapjon, mint általában, szinte mindent, ott és akkor, de hirtelen nem lesz fontos. Az egész elveszti a jelentőségét. Mostantól emberhalász leszel, és követi a mestert. És nem tudom megállni, hogy befejezésképpen egy mai példát is nem mondjak, egy kicsi, de nagyon friss példa éppen ma délután melengedte meg a szívemet. Van egy nagyon kedves ismerősöm, aki gyógypedagógus, és egy osztályt kapott nemrég, előző beosztásából áthelyezték egy másikba, egy olyan fogyatékosokból álló osztályba, ahol enyhébben és súlyosabban fogyatékosok együtt vannak, és ez a két csoport terrorizálja egymást, és közösen a tanárt, és azért űrült meg ez az állás, mert az előző tanár nem bírta tovább. Ő ide került, és elpanaszolta ezt nekünk nemrég, hogy nem tudja, hogy fogja bírni. Már az első nap is szeretett volna hazaszaladni. Imádkoztunk érte, ő maga is imádkozott, és főleg ebbe az irányba tapogatóztak a mi imádságaink, bevallom, hogy jusson belátásra a főnöke, és helyezze őt át egy bírhatóbb helyre, pozícióba, hogy bár csak lenne egy másik állás, vagy nem is tudtuk, mit kérjünk, imádkoztunk érte néhányan. És ma délután beszéltem vele telefonon, annyit mondott, mert siettünk, hogy győztem. Mondom, jaj, de jó, áthelyezett a főnököd? Nem. Az osztályban győztem, úgy veszem észre, hogy most már én vagyok a falka vezér. Úgy látszik, hogy vannak olyan kéréseink, amikor imádkozunk is, ahogy mi el tudjuk képzelni, legyen könnyebb, kerüljek valahogy máshova, Isten pedig ad egy jobb utat. Jézus Krisztusért ezt is, és a legapróbb kéréseinkig mindent ő érte. Imádkozzunk! Mindenható Urunk, Istenünk, nem tudjuk felfogni ezeknek a szavaknak a mélységét, hogy a te tulajdon fiadat nem kímélted, hanem értünk odaadtad. Mi szeretnénk kímélni a kicsi életünket, egyenként a mi kedves dolgainkat, tárgyainkat, a mi tartogatott kedvenc szokásainkat, kedvteléseinket, vágyainkat. Bocsásd meg, Urunk, hogy olyan kicsinyesek és sokszor istentelenek vagyunk ebben. Köszönjük, hogy te nem kímélted egyszülött fiadat, értünk odaadtad azért, hogy vele együtt az életet megnyerhessük, megkaphassuk te tőled. Köszönjük, hogy nem koldusként kell indulnunk tovább, és nem úgy kell néznünk a legnehezebb helyzetre sem. Köszönjük, hogy nem te vagy értünk, és nem kell azt képzelnünk, hogy minket szolgálsz, viszont örömmel beállhatunk abba a seregbe, vagy megerősödhetünk abban a seregben, amely téged szolgál. Köszönjük, hogy a te céljaid betölthetik az életünket, és azok adhatnak igazán értelmet neki. Köszönjük, hogy a te gazdagságod, a te lelkekért való harcod, a te önmagadat odaadó és ajándékozó, osztogató életed az, aminek mi is a magunk helyén a részesei lehetünk. Köszönjük azokat, akik közé helyeztél, akiknek valamit a te szeretetedből szabad továbbadni. Hadd legyünk tudatában a te nagy gazdagságodnak, és hadd merjünk adni, osztogatni. És hadd ne féltsük magunkat a harcokban, sőt, fegyverezz fel a te fegyvereiddel, hogy a te ügyedben menjünk előre. És kérünk testvéreinkért szerte ebben az országban, köszönjük, hogy több helyen is most evangelizáció folyik, áld meg őket a te igéddel, kérünk gyülekezetünk szolgálataiért, missziókért, nehéz munkákért, kérünk, hogy ezekben is a te gazdagságod legyen, amelyik érvényesülés, amiből kincseket meríthetnek sokan. Kérünk, áldj meg minket, gyülekezetet is, egyénileg is, a te közösséged gazdagságával. Amen. Mondjuk együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.